Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a Királyok második könyvében, a 12. fejezetben, az első 16 versben.
Jéhú 7. évében tették királlyá Jóást, és 40 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt, és Beérsebából származott. Jóás az Úr szemében kedves dolgot cselekedett mindaddig, amíg Jójádá pap oktatta őt. De a magaslatok oltárait nem rontatták le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok oltárain. Jóás megparancsolta a papoknak, hogy minden pénzt, amelyet Istennek szentelnek és az úrházába bevisznek, a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét is, azt is, amelyet kiki szabad akarata szerint az úrházába bevisz, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, és javítassák ki az úrházának rongálódásait, mindenütt, ahol romlást látnak rajta. De mikor Jóás király 23. esztendejéig sem javították ki a papok az úrházának romlásait, előhívatta Jóás király Jójádá papot a többi pappal együtt, és megkérdezte őket: miért nem javítottátok ki az úrházának romlásait? Ezután nem vehetitek magatokhoz ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak kijavítására. A papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem fogadnak el a néptől, de a ház rongálódásának csajnak javításáról mégsem gondoskodtak. Jójádá pap vett egy ládát, a fedelén csinált egy nyílást, és az oltár mellé helyezte jobb felől, amerről az úrházába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbének őrzői, minden pénzt, amelyet az úrházába hoznak. Amikor látták, hogy sok pénz van a ládában, fölment a király íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták az úrházában talált pénzt. A megmért pénzt ezután a munkavezetők kezébe adták, akik az úrházához voltak rendelve. Ők pedig kiadták azt az ácsoknak és építőknek, akik a házon dolgoztak, és a kőműveseknek és a kőfaragóknak fa és faragott kő vásárlására, az úrháza rongálódásainak kijavítására, és mindarra, ami a templom javítására szükséges volt. De abból a pénzből, amelyet bevittek az úrházába, nem csináltattak az úrházához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medencéket, sem trombitákat, sem bármi más arany vagy ezüst edényt, hanem a munkásoknak adták, és azt csak az úrházának javítására költhették. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mivel azok hűségesen jártak el. De a vétekért és a bűnért való pénzt nem vitték az úrházába, az a papoké lett. Eddig az felolvasott ige, gyertek, imádkozzunk! Uram, hálával állunk most előtted ezen a napon. Köszönjük, hogy ismét hívtál a te házadba, és mi eljöhettünk. Magasztal a szívünk, hogy te hatalmas Úr vagy, hogy minden a te kezedben van, így a mi életünk is. Ezért mondod olyan sokszor igédben, hogy ne félj. Köszönjük, hogy szereteted mindent megelőzött. Tudod, mi van a szívünkben, mégis odaadtad értünk a legkínosabb halálra, Krisztust, a te egyetlen egy fiadat, hogy hitáltal, halálból életre juthassunk. Köszönjük, hogy minden vasárnap ennek az ünnepe. Köszönjük, hogy végig figyelemmel kísértél minket az elmúlt héten. Láttad a sikereinket, a győzelmeinket, de azt is, amikor nem tudtunk a szavadra mozdulni, nem tudtunk megszólalni, nem tudtunk a rászulókra kellő figyelmet fordítani. Vonakodtunk, hogy időt, energiát, figyelmet, anyagiakat áldozzunk a te akaratodra. Kérünk, bocsásd meg, és adj új kezdésre esélyt az úrvacsorában. Uram, ma a te házad külső megújításáról szól igéd. Kérünk, hogy mindig készek legyünk adni erőnk szerint a te házadra, és hogy mindenben mi is hűségesen járjunk el. Kérünk, hogy a belső építkezés is lehessen szívügyünk, és kérjük Szent Lelked munkáját ebben is, hogy a szeretet kapcsaival vonj közel minket, tanítványaidat, megváltott gyermekeidet, magadhoz és egymáshoz. Fedj meg bűneinkért, Urunk, de szeretnénk megnyugvást találni nálad, iránymutatást, tanítást, bátorítást, vigasztalást kapni tőled. Úr Jézus Krisztus, segíts minket, hogy kusza útjaink helyett te magad légy az utunk. Te magad légy életünk vezére, hogy mindig azonnal, örömmel és maradék nélkül megtegyük, amit kérsz tőlünk. Kérünk, Szentlélek Úristen, áradj ki most a szíveinkbe, hogy megértsük üzenetedet. Add, hogy örömmel kövessük Mesterünket, Krisztust. Tedd a rád figyelés idejévé ezt az Isten tiszteletet és a jövő hetet is. Kérlek, Uram, taníts minket. Hívunk téged. Légy jelen, Uram, a te nevedért. Ámen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetés előtt a 155. dicséretünket énekeljük. Istenek szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről, Királyok második könyvének 12. fejezetében, a 9. versben. Jójada pap vett egy ládát, a fedelén csinált egy nyílást, és az oltár mellé helyezte jobb felől, amerről az úrházába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbének őrzői minden pénzt, amelyet az úrházába hoznak. Kedves testvérem, az utóbbi időben ilyen mondatokat hallottam, hogy nem szeretem az egyházat meg a papokat, mert csak kéregetni tudnak. Vagy ezt is, hogy nekem ugyan ne tegyék az orrom alá a persejt, majd én eldöntöm, hogy mikor, kinek és mennyit fogok adni, ezt ne szabja meg nekem senki. Meg különben is. Nem lehet azt tudni, hogy a papok mire költik azt a pénzt. Vagy már megint adakozásról van szó. Én is gondolkodtam itt magamba, tusakodtam, hogy ez az ige legyene, vagy pedig a mai szakasz, hiszen emlékszem, hogy nem olyan régen volt már szó az adakozásról, de mégiscsak valami miatt az Úristen emellett döntött. Új esztendőt kezdtünk, és amikor bemegyünk a boltokba, akkor szembesülünk azzal, hogy mi drágább, vagy a piacon minek ment fel az ára. A postás nem fog sokkal több nyugdíjat hozni, mint az előző esztendőben, és azt gondolom, hogy a fizetéseink se fognak januártól ugrásszerűen megnőni. Mégis hiszem és vallom, hogy az Isten a szívünket szabaddá teheti az adakozásra, és felszabadíthat a pénznek a szerelmétől, megtaníthat arra, hogy a pénz használatunk Isten tiszteletté lehessen. És most itt az év elején mégiscsak a pénzügyeinkről szeretne az Isten beszélni, és erről nem lehet elkülönülve beszélni, csak akkor van a helyén, hogyha az egész életünk a helyén van. A Királyok könyvében is úgy jön elő ez a kérdés, hogy a gyermek Jóás kerül a trónra. Jójada pap felügyeli az ő neveltetését, rendelkezéseit, amíg a bálványozó királyok uralkodtak, addig ez nem volt kérdés, hogy az úrházának romlásának javítása vagy adakozás, mert minden a bálványokról szólt, minden arra ment. Tehát amíg az önző szívünk diktál, addig nem kérdés, hogy adjunk-e az Isten céljaira, mert minden a mi életünkbe is tulajdonképpen a bálvány áldozatról szól. De amint elkezdünk Isten útján járni, visszatérni az ő eredeti rendelkezéseihez, akkor bizony kérdés lesz, hogy mit adjak Istenem, hiszen mindent tőled kaptam. Akkor kérdés lesz a templom romlásának kijavítása, és csuda módon tellik akkor, amire eddig soha nem tellett. Amikor Atalja, Jezabel lánya magához ragadta a hatalmat, akkor kipusztította Júda házának minden ivadékát, de Jojada főpap felesége megmentette Joást, és hat éven keresztül ott a templomba nevelték és rejtegették, és amikor 7 esztendős lett, akkor gondos előkészítés után koronázták királlyá, és a koronázást egy szövetségkötés is követhette, hogy igen, mindenben az Úr útjain akarunk járni, és megtörténtek a megfelelő előkészítések, és Joás később elhatározta, hogy a templomot is felújítatja, ami sok helyen omladozott, hiszen eddig minden pénz a baálokra ment. A tervnek a megvalósítása azonban késett, mert a papok és a léviták az összegyűjtött pénzt eltették maguknak. Tehát az Ószövetségben is volt ilyen, most is előfordul ilyen. A papok is bűnös emberek, nem mindig az Isten útján járnak. Végül azonban elkészül ez a persely, amit oda tesznek a templom kapuja elé, a krónikák könyve szerint, a királyok könyve szerint pedig az oltár mellé. És ebben lehetett belehelyezni az adományokat. Ez volt az első persely, amit időről időre egy bizottság bontott föl. És így történt a templomnak a renoválása, mert a nép bőven adakozott. Felül szűkebb volt egy ilyen ládika lehetett, mint amit most is láthatunk itt az ajtónál. Alul bővebb, hogy beleférjenek az adományok, és nem lehetett azt látni, hogy ki mennyit tett bele. Ez nem volt kötelező, ez önkéntes adomány volt. Akit a szíve indított rá, az dobott bele. Az Ószövetség idejében 3 adománnyal találkozunk. Mózes könyve ezeket írta elő. Volt a fejenkénti adomány, amikor Izrael fiait számba veszik, akkor adja meg kiki életének váltságát az Úrnak, az ő megszámlálásakor, hogy csapás ne legyen rajta. Ezt adja mindaz, aki átesett a megszámláláson, fél siklust, 20 évestől fogva felfelé. Ez egy olyan egyház fenntartói járulék forma lehetett, ami a gazdagnak meg a szegénynek is egyforma összeg volt, fél siklus. A másik adomány a fogadalmi adomány volt, ennek nem volt mértéke, ez is önkéntes volt, ha hoztak valami fogadást, akkor hát ezt fizették be utána. A harmadik pedig az önkéntes adomány, és itt a persejbe dobják ezt. Az Ószövetségben ez tehát törvény alapú volt, ki volt róva, bizonyos összeg így. Az Új Szövetségben pedig azt látjuk, hogy mindez kegyelem alapú. Nincs ilyen előírás, hogy ennyit, vagy mikor, vagy hányszor. Mert a hívő ember azt éli át, és azt élhetjük át mindannyian, hogy mindent Istentől kaptunk. Istentől van az életünk, Istentől van az erőnk, a tehetségünk, a lehetőségeink, szellemi, fizikai képességünk egyaránt, és mindegyikünknek az eltartója, fenntartója, a mindenható Isten, nincs kivétel. Ezt akkor szoktuk igazán így érezni, amikor az Isten elzár az életünkbe egy csapot. Amikor nem úgy folynak be a pénzek, amikor jön egy betegség, vagy nincsen munka, vagy táppénzre kényszerül az ember. Ha van, akkor tudhatom, hogy minden, ami van, az Istentől van, nem az én érdemem, nem is az én hitemért kaptam, hanem kegyelemből. Ha nincs, akkor is hihetem, hogy az Isten az, aki gondoskodik rólam. Egy hajléktalan asszony jött be itt a héten, a hivatalba, hogy leült, és leginkább arról panaszkodott, hogy az Isten nem hallgatja meg az ő kéréseit, az ő imádságait. És rákérdeztem, hogy miért, hát mit tetszett kérni az Istentől? Azt gondolom, sejthetik a testvérek a választ, pénzt kértem. Hát próbáltam neki mondani, hogy az Istennél azért nem így működik. Ő nem egy pénzkidobó automata, hogy bedomom az imádságot, és az Istennél már érkezik is a kért határidőn belül a megfelelő mennyiségű pénz. Az Isten máshogy működik, ő nem automata. Ő kegyelmes, szerető, mennyei édesatyánk. Ő kapcsolatot szeretne velünk. Ő szeretné az egész életünket helyreállítani, kézbe tartani, vezetni, minden valódi szükségünkről gondoskodni. Ő azt mondja elsődlegesen, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, kéri az életünket először, és ő ezt joggal teszi, hiszen őt illeti meg. Tehát adhatjuk az életünket úgy neki, amint van, szegényen vagy gazdagon. Előbb-utóbb úgy is kiderül az ő közelségében, hogy mi mindannyian szegények vagyunk és rászorulunk. Kérhetjük tőle bűneink bocsánatát, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Az asszonnyal már ezen a ponton megakadtam, mert nagy önérzetesen közölte, hogy neki ugyan nincsenek bűnei, és erre nincs szüksége. Jézus Krisztusért mi lehetünk Istennek a gyermekei. Összekötnek vele a bűneink is, hiszen bocsánatot az ő véréért nyertünk, és élhetünk úgy, mint akinek atya van, és az atyának gondja van a gyermekeire, és ez az egyetlen egy erőforrásunk. Hálából, önként, azután adhatjuk Istennek a pénzünket is. És az adakozás tulajdonképpen a szabadságunknak a kifejeződése, hogy szabad adnunk. Nincs kényszer. Se Isten, se senki más nem kényszerít itt sem arra, hogy mennyit dobjunk be a persejbe. Azt gondolom, hogy a ott őrt álló presbiterek sem kényszerítenek senkit, hogy nyissa ki a bukszáját, és valamennyit tegyen bele. Nem írjuk elő, hogy kötelező, és addig nem engedünk ki senkit se az ajtón, amíg ezt meg nem teszi. Lehet, hogy a presbiter testvérek nem is nézik, hogy ki mennyit tesz bele, mert igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy a hívő ember önként ad, szeretetből, hálából, mert azt éli meg, hogy mindent tőle kaptam, az Istentől. Az Ószövetségben az Isten népe még kezdetekben egyformán részesült mindenből, egyformán osztották ki a földet a honfoglalás során, és később a királyok korában kezdődött el a nagy különbség szegény és gazdag között, el egészen addig, hogy volt, aki saját magát vagy családját is el kellett, hogy adja a rabszolgasorsba. Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy egyszer odaült a perselyel szembe, és nézte, hogy ki mit dob bele, és látta azt, hogy egy özvegy asszonya teljes vagyonát bedobja. Tehát Jézus pontosan látja most is, hogy mennyit teszünk bele, de azt is, hogy mennyi marad meg még nekünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben pedig azt olvassuk, hogy az első keresztény gyülekezetben mindenük közös volt, nem volt benne szűkölködő. Volt úgy, hogy értékesítettek egy-egy földet vagy birtokot, mert szükségük volt pénzre, de ott se volt ez előírva, hogy már pedig mindenki akkor adja be, amilyen van. Tehát adhatunk önként az Istennek az egész életünket és vele együtt mindenünket, és talán ezért is volt úgymond olyan nagy sikere ennek az első perselynek, mert mindenki annyit tett bele, amennyit akart, és nem számolták ki előre, hogy testvérek, most ennyi összegnek össze kell jönnie, ezért mindenki a maga részét tegye bele, annyit adsz, amennyit akarsz. Tehát nincs se minimalizálva, se maximalizálva, nincs helyhez és időhöz kötve, hogy csak itt és csak ekkor és csak most, rád van bízva és az Istennel való kapcsolatodra. Tehát az első pontom az volt, hogy önkéntes az adakozás. A másik az, hogy örömmel adtak. Erről egész konkrétan a másik elbeszélés, a Krónikák könyve ír, ott azt olvassuk, hogy akkor kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az Úrnak az ajándékot, amelyet az Isten szolgája Mózes parancsolt a pusztában Izraelnek. Akkor a vezérek minnyájan, és az egész nép örömmel vitték az ajándékaikat, és vetették a ládába, amíg az megtelt. Pál apostol is beszél a korintusi gyülekezetnek erről, hogy mindenki úgy adjon, ahogy előre eltökélte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És Dávidról olvassuk azt, hogy Dávid király így imádkozott, hogy tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod és gyönyörködsz az őszintességben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked a nép, amely itt összegyűlt. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. Mert ki vagyok én, és mi az én népem, hogy honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra. Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Az önző szívből nem telik ki az öröm, amikor az adakozásról van szó. Inkább csak azt látjuk, hogy összeszorítja az ember a fogát, és azt mondja belül, hogy már megint én adjak. Az öröm onnan ered az ember szívébe, hogy a fölfelé tekintünk. Magára az élő Istenre, az ő megszámlálhatatlan ajándékára, szeretetére. És mi tekinthetünk az Úr Jézus Krisztusra, aki önmagát adta értünk teljes életét, nem fanyalogva, hanem engedelmeskedve az atyának szeretettel, és őt sem hajtotta semmiféle kényszer, hogy testet öltsön, és nem tartott meg magának semmit. Nem azért adunk, hogy le ne maradjunk valakitől, hogy a szomszéd adott, hát nekem is annyit kell, vagy mert mit szólnak az emberek, ha most pont én nem adok. Ha szomorúságból adom, az sem jó, ha azért nem adok, mert tehát úgy össze van szorulva a szívem, mert nem akarom elengedni azt a pénzt, akkor ne is adjam. Hogyha a bűntudat hajt, hogy én valamit nem tettem meg, vagy valami mulasztásom van, és így akarom kifizetni, vagy leróni a tartozásomat, inkább én fizetek, hogy kiengeszteljem őt egy bűnömért. Ezt ne tegyem. Jézus Krisztus már eleget tett minden bűnömért, nekem ott nem kell fizetnem. A Kalmár szellem sose vezéreljen bennünket az adakozásba. Ígéreteiből tudhatom azt, ez nagyon egyértelmű a Szentírás összességében, hogy többet kapok mindig, mint amit adok. De ne erre tekintsek. Aki azért ad, hogy cserébe kapjon valamit, az nagyon szegény ember. Tehát nem is tudom én kifizetni Isten ajándékait, se a segítségét. És közben nem várhatom azt el, hogy más is legalább annyit adjon, mint amit én adok. Ez Isten és az én ügyem, nem tartozik senki másra. Isten tisztogassa meg a mi szívünknek az indítékát, hogy tudjunk örömmel adni, válaszként, meg nem érdemelt kegyelmére, mert nagyon nem mindegy az, hogy milyen lelkülettel adunk, és Isten erre mindig nagyobb hangsúlyt helyez, mint magára, a cselekedetre, vagy az összegre. Tehát nem az volt a fontos, hogy mit adunk és kinek, hanem mindig az, hogy hogyan. Aki örömmel ad, azt Isten úgy gazdagítja meg, hogy újra tudjon adni. És igazából az adakozás egy életforma, egy folyamat a hívő ember életében. Tehát nem csak ilyen egyszeri pontok, hanem egy folyamat. A Zsoltárok könyve is beszél erről, hogy bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága örökké megmaradt. Tehát lehetünk mi olyan emberek, akik boldogan, bőkezűen adnak, mindabból, amit az Isten adott nekünk, akik elégedettek vagyunk azzal, amit kaptunk az Istentől, hiszen ő hordozza az életünket és gondoskodik szükségeinkről. És a harmadik pontom az, hogy az adakozás az Isten ügyét, az Isten céljait szolgálja. A templom romlását hivatott kijavítani az a pénz. Tehát nem lehetett más dolgokra, berendezési tárgyakra költeni. Azért azt azonnal átadták a munka felügyelőjének, akik fogadták is meg a favágókat, ácsokat az Úr házának újítására, a vas és rézműveseket, hogy megerősítsék az Úrnak a házát. Tehát az adakozásnak célja van. És ez a cél, ez nem a magunk kényelme, nem is az, hogy nekünk legyen egy mint a gyülekezetünk, hanem az Isten dicsősége az adakozás célja, hogy az Úr háza épüljön. És az épülést itt fizikailag és lelkileg is gondolom. Mert hogyha az a pénz eljut a szükségben levőkhöz, és az Istent dicsérik érte, akkor épül az Isten országa. Ha nem magunkból mutatunk be egy darabot, hanem mindig a mi gazdag Istenünkből, akkor az új életet és hálaadást szül. És a közös adakozás is egységet szül, hiszen az Isten kegyelme munkálkodik ilyenkor bennünk. És végül egy igét szeretnék felolvasni a korintusi levélből bátorításként mindannyiunk számára. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül ad, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jó szívűségetekért. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 472. dicséret 4. versét énekeljük. Én itt elkövettem azt a bakit, hogy a 7-est és a 2-est fölcseréltem. Úgyhogy akinek van énekeskönyve, énekeskönyvéből keresse ki. A 472. dicséretünk 4. verse a ráfelelő ének. Adj ét napot, add át erődet. Így kezdődik ez a verszak. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a te hatalmas jóságodért, gazdagságodért, amivel lehajolsz hozzánk, amivel éltetsz, amivel körülveszel minden nap. Köszönjük, hogy száma sincsen a te jó téteményednek. Áldunk az örök életért, áldunk azért, hogy megszerezted bűneink bocsánatát, áldunk azért, hogy itt van a megterített úrasztala, és hogy ebben is lehajolsz hozzánk, és erősíted a mi gyenge hitünket. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi vonakodunk magunkat adni teljesen és igazán és örömmel. Bocsásd meg azt, Urunk, hogy önző a szívünk. Bocsásd meg azt, Urunk, hogy tisztátalanok az indítékaink, hogyha adunk. Bocsásd meg, hogy nem kérdezünk téged, hogy mikor, mennyit, kinek, hogyan. Köszönjük, hogy te tudsz munkálkodni a szívünkbe, és azt formálod. Köszönjük, hogy te soha nem elvenni akarsz, hanem mindig tartani az életünket, mindig vezetni azt jó fele, mindig munkálni a mi életünkbe Krisztusnak a természetét. Urunk, taníts minket a helyes adakozásra, te forgass tovább a szívünkbe ezeket az igéket, add, hogy meg is éljük, amit hallottunk tőled. És köszönjük a drága ígéretedet, hogy mindenben meggazdagodhatunk általad, hogyha te utadon haladunk. Urunk, visszük eléd a gyászolókat és sírókat, akik azt érzik, hogy elvetted tőlük, akit szerettél, akik most szomorkodnak és sírnak. Urunk, hadd éljék azt át, hogy te ott vagy velük ebben a mélységben, és mutatsz előre örökkévaló országot felé. Te tartsd meg őket, kérünk, kegyelmes szeretetedben. Kérünk azokért, akik a héten álltak meg így a ravatal mellett, és kérünk azokért is, akiknek friss a gyászuk, hogy te légy velük. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meg van terítve az Úr asztala, és segíts bennünket, hogy tudjunk hálaadással élni a Te javaiddal. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.